Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés alapigéjét, ugyamint megírva találjuk Mózes 4. könyvében, a 14. fejezetben, a 10. verstől a következőképpen. Akkor megjelent az Úr dicsősége a kijelentés sátra fölött egész Izraelnek, és ezt mondta az Úr Mózesnek: meddig utál engem ez a nép, és meddig nem hisz bennem, a sok jel ellenére sem, amelyeket közöttük tettem? Megverem dögvésszel, és elűzöm őket, de téged náluk nagyobb és erősebb nemzetté teszlek. Mózes azonban azt mondta az Úrnak: hallották az egyiptomiak, hogy te hoztad ki közülük hatalmaddal ezt a népet, és elmondták a föld lakosságának. Hallották, hogy te, Uram, e nép között vagy, hogy te, Uram, szemtől szembe megjelentél, és hogy a te felhőd által fölöttük, és felhőoszlopban jársz előttük nappal, éjjel pedig tűzoszlopban. Ha most mindegy szálig megölöd ezt a népet, akkor ezt fogják mondani azok a nemzetek, amelyek hallották a híredet: mivel nem tudta az Úr bevinni ezt a népet arra a földre, amelyet esküvel ígért nekik, azért mészárolta le őket a pusztában. Most azért mutasd meg, Uram, hogy nagy a te hatalmad, ahogyan megmondtad. Az Úr türelme hosszú, szeretete nagy, megbocsátja a bűnt és hitszegést, bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat harmad és negyedízig. Bocsásd meg ennek a népnek a bűnét nagy szereteteddel, ahogyan megbocsátottál ennek a népnek Egyiptomból fogva mindeddig. Akkor az Úr ezt mondta: megbocsátok a te beszédet szerint, de életemre mondom, és az Úr dicsőségére, amely betölti az egész földet, hogy azok közül, az emberek közül, akik látták dicsőségemet, és a jeleket, amelyeket Egyiptomban és a pusztában tettem, mégis megkísértettek engem 10-szer is, és nem hallgattak szavamra, senki sem fogja meglátni azt a földet, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem megutáltak. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, az elmúlt években többen megkérdezték tőlünk, hogy miért prédikálunk ószövetségi ige alapján is. Hát ugye tudjuk, hogy az evangélikus egyházban az a rend, hogy van egy bizottság, akik összeállítják, hogy mikor melyik igéről tanácsolják a prédikációt. El lehet ettől ugyan térni, no de hát miért térjünk el, nincs rá ok. Nagyon jó alapigéket szoktak kijelölni. Hát miért prédikálunk ószövetségi ige alapján is? Kérdezik a testvérek, ők néhányan, hogy hát nem az új szövetség a fontosabb, nem az a lényeg, hogy az evangéliumot prédikáljuk. De igen, pontosan, csak gondoljunk bele abba, hogy maga az Ószövetség ugyanúgy Isten igéje, mint az Új Szövetség. Az Ószövetség ugyanúgy tartalmazza az evangéliumot. Például a most felolvasott alapige egy az egyben az evangéliumot mondja el. Isten megbocsát, Isten kegyelmes, és ő ezt a kegyelmét kiárasztja az érdemtelen népre. És az Ószövetség is Jézus Krisztusról tesz bizonyságot. Az Ószövetség is Jézus Krisztusról beszél. Tudjuk azt, mert voltak, akik megszámolták pontosan, több mint 300 profécia van az Ószövetségben, amely mind az eljövendő megváltóról szól. Megprofétálták előre, Jézus megszületésekor már ott volt a pergamentekercseken leírva, már az apostolok is azt olvasták, és csak utána találkoztak Jézussal, és látták, hogy hoppá, minden beteljesedett. Az a több mint 300 profécia mind beteljesedett. Meg volt írva előre, hogy mikor születik, hogy hol születik, hogy hogyan, hogy az életében milyen dolgok lesznek, hogy a halála hogy fog történni, és hogy milyen körülmények között, és a feltámadásáról is, sőt, még a Szentlélek eljöveteléről is. Minden előre meg volt írva. Aztán, hogy az Ószövetség mennyire Jézusról beszél, gondoljuk csak végig, hogy mennyi tárgy és mennyi személy van az Ószövetségben, amelyek Jézus Krisztusnak, a megváltónak az előképei. amelyek meggyőződésem, hogy azért vannak benne, hogy mi azáltal jobban megértsük, hogy kicsoda a megváltó, azáltal jobban megértsük, hogy mit jelent a megváltás. Ott van például mondjuk a bárka, Noé bárkája, a megváltó előképe. Mert amiképpen ők akkor a bárkán keresztül menekültek meg, számunkra Jézus Krisztus a bárka. Mi rajta keresztül menekülünk meg az örök haláltól. Vagy ott van például a részkígyó, aki feltekintett rá, megmenekült, most pedig, aki Jézusra tekint, az menekül meg. Vagy a páska bárány, vagy egyáltalán az áldozat, az áldozati bárány végig a megváltónak az előképe. Személyek, például József személye, ahogyan ő Egyiptomba megaláztatott, mélyre került, és aztán Isten felemelte, ez is előképezi a megváltónak a halálát és feltámadását, megdicsülését. És hát például Mózes is, aki a mai igénknek az egyik főszereplője. Mózes kivezeti a népet Egyiptomból, mint ahogy Jézus Krisztus kivezet bennünket a mi Egyiptomunkból, a gonoszság hatalmából. És az igazság az, hogy még mi magunk is benne vagyunk az Ószövetségben, tehát nekünk, a keresztény egyháznak, a keresztény gyülekezetnek is van egy előképünk az Ószövetségben, és ez Izrael népe. Ez a történet is, amit most felolvastam, ez tulajdonképpen rólunk szól. Nem azért van megírva, mint egy regény például, hogy szórakoztasson bennünket, hanem Isten azért iratta meg ezeket a történeteket, hogy magunkra ismerjünk és tanuljunk belőle. Rólunk szól az Ószövetség is, nem csak az Új Szövetség. Mi is a felolvasott igének az előzménye? Izrael népe kiszabadul Egyiptomból. Emlékszünk ugye a tízcsapás történetére. Isten hatalmas jelekkel és csodákkal mutatja meg egyrészt az ő hatalmát, és másrészt népe iránti elkötelezettségét, népe iránti szeretetét. Aztán, ahogy megnyílik a tenger, és tovább mennek a pusztába, még rengeteg csodát megtapasztalnak, ami meg kellett, hogy erősítse a hitüket. Isten gondoskodását tapasztalhatták például azáltal, hogy kapták a mannát, legyen mit enniük. Közvetlenül a felolvasott ige előtti fejezetben arról van szó, hogy Mózes kémeket küld Kánaánba, 12-t, minden törzsből egyet-egyet. A kémek visszajönnek, és ketten vannak, akik hitáltal néztek az ígéret földjére, és akik a jót mondják, és akik biztatják a népet, hogy igen, menjünk, mert Isten, aki eddig velünk volt, ezután is velünk lesz. De a többi 10 arról beszél, hogy hogy túlságosan erősek azok az emberek, nem tudjuk mi azt a földet elfoglalni, meg nem is ér az a föld annyit, hogy érdemes lenne érte harcolni, inkább menjünk vissza Egyiptomba. Zúgolódás, lázadás, hitetlenség. És ez az, ami elszomorítja Istent, ami elkeseríti Istent. Hát nem olyan megdöbbentő dolog, olyan szívbe markoló dolog ebbe így beleütközni, hogy az Istent meg lehet szomorítani? Az Isten el tud keseredni miattunk? Miért? A hitetlenség miatt. Amikor bizalmatlanok vagyunk vele szembe, amikor nem hiszünk az ő jóságában, az ő szeretetében, az ő kegyelmében, és aztán, amikor megharagszik Isten a népre, akkor Mózes közben jár, és Isten pedig megbocsát. Magunkra ismerünk ebben a történetben. Kell, hogy magunkra ismerjünk. Ugyanezt az utat járjuk végig mindannyian. Ahogy Izrael kiszabadult Egyiptomból, Mózes kivezette őket, minket az Úr Jézus Krisztus a megváltó szabadított ki a mi Egyiptomunkból, bűneink fogságából, Sátán hatalma alól, a halál hatalma alól. Kihozott bennünket a halálnak, az ördögnek, a gonosznak a hatalma alól. Megtapasztaltuk egyszer, amikor odaadtuk az életünket, amikor eldöntöttük, hogy Jézusé akarunk lenni, amikor eldöntöttük, hogy őt akarjuk követni, akkor megtapasztaltuk azt, hogy ő megbocsát nekünk, hogy eltörli a bűneinket. Aztán tapasztaltunk csodákat, az életünkben azóta is átéltük Isten gondoskodását, ami meg kellett, hogy erősítse a hitünket. Nem erősítette meg a hitünket az a sok minden, ami gyermekségünktől kezdve idáig történt velünk. Istennek a gondoskodó megnyilvánulásai. Én gondolom, hogyha egyen-egyenként végig kérdezném az itt levőket, mindenkinek lenne valami története, valami, hogy Isten hogy szabadította meg betegségtől, anyagi problémától, rossz kapcsolatból, és így tovább, és így tovább. Mindenkinek megvan a maga története, ahogy Izrael népének is megvolt a maga története, hogy Isten hogy gondoskodik róluk. Mégis a mi életünkben is eljön a zúgolódás, a lázadás, a hitetlenség, a bizalmatlanság Istenben. Egyrészt az e földi életünk miatt, amikor elkezdünk kétségeskedni, hogy hú, hát ebben a társadalmi helyzetben, meg most olyan döntések születnek, ami hát nagyon megrengetnek bennünket, hát ennyire nem bízunk az Istenben, hogy ő 30 éven keresztül, 40 éven keresztül, 50 éven keresztül gondoskodott rólunk, és megtartott bennünket, és azt gondoljuk, hogy a hátra levő néhány évünkben meg már nem fog rólunk gondoskodni, és nem fog minket megtartani? Miért van ez a kétségeskedés? Miért van ez a hitetlenség bennünk? Miért nem arra gondolunk inkább, hogy de hát olyan sok éven keresztül megtapasztaltuk azt, hogy megtart és gondoskodik. És volt mit ennünk, és volt mit felvennünk, és volt mivel fűtenünk a lakásunkat. Akkor miért inog meg a hitünk, a bizalmunk Istenben, hogy ebbe a hátra levő kis időbe meg már talán nem fog rólunk gondoskodni? Megfogyatkozik az ő szeretete? Megfogyatkozik az ő hatalma? Hát ez csak az egyik része a dolognak, hogy mi milyen óriásokat látunk a saját életünkbe. Mert ugye ott mentek a kémek Kánaán földjére, és visszajöttek, és Anák óriás fiait is láttuk ott. Nem tudom, milyen magasak lehettek Anák fiai, de magukhoz képest óriásoknak látták őket. Nem tudunk mi velük megküzdeni. A mi életünkben vajon milyen óriások vannak, hogy azt gondoljuk, hogy nem tudunk megküzdeni. Anyagi nehézség, családi problémák, munkanélküliség, persze óriási dolgoknak tűnnek ezek. Biztos, hogy ha Isten nem lenne velünk, akkor nem tudnánk győzni. De van olyan óriás a mi életünkbe, hogy Isten segítségével ne tudnánk megküzdeni vele? Hol van a mi hitünk, hol van a mi bizalmunk Istenben? Hát ez az egyik része, amikor az e földi életünket tekintve inog meg a bizalmunk Istenben. A másik része, amikor nem hisszük, hogy Isten bevisz bennünket az ő országába. Itt ugye a történetben ez volt a lényeg, hogy eljutottak tízcsapás, tengerszétvállása, a pusztán átvonulás, eljutottak már az ígéret földjének a határáig, és ott ingott meg a hitük, hogy de az már biztos nem fog menni Istennek, hogy bevigyen minket az országba. Hát mi is sokszor így gondolkozunk. Isten elhozott bennünket idáig, és amikor már ott vagyunk a parton, akkor meg azt gondoljuk, hogy Isten gyenge ahhoz, hogy bevigyen az ő országába. Amikor idősebb testvérekkel beszélgetek, hány ilyen kétségeskedést, ilyen bizalmatlan megnyilvánulást hallok, hogy ki tudja, tiszteletes asszony, majd az csak ott derül ki, hogy beengede Isten az ő országába, vagy nem. Hát miért gondoljuk, hogy Isten kegyelme megfogyatkozott útközben? Miért gondoljuk azt, hogy most már nem annyira kegyelmes, mint akkor, amikor először találkoztunk vele, és először adtuk oda az életünket neki? Miért nem hisszük el egészen bizonyos hittel, merem mondani, hogy 100%-os hittel, hogy igen, nekünk helyünk van az ő országában, nem a mi érdemeinkért, hanem azért, mert ő kegyelmes. Mert itt, amikor Mózes közben jár a népért, gondolom megfigyeltük, hogy egy pillanatig sem hivatkozik arra, hogy Istenem, bocsáss meg a népnek, mert azért mégiscsak ilyen meg olyan érdemeik vannak. Nem, ő semmit nem szól erről, tudja, hogy nem lehet erre hivatkozni. Hogy érvel Mózes? Hát azért bocsáss meg, mert te hatalmas vagy. Hát azt fogják gondolni a népek, hogy nem volt hatalmad bevinni őket, mert te hatalmas vagy, és mert kegyelmes vagy. Te magadért bocsáss meg, mert a te lényedből ez következik, hogy neked van hatalmad, hogy beengedj bennünket az országba, és van kegyelmed is, szereteted is, hogy beengedj oda. Na hát a mi életünkre is ez vonatkozik, hogy ne lenne Istennek hatalma arra, hogy bevigyen bennünket az ő országába. És ne lenne Istennek elegendő szeretete és kegyelme, hogy bevigyen bennünket az ő országába. Isten hatalmáról csak egy kis példát szeretnék mondani, amikor volt ez a dolog október környékén, hogy megszületett a 7 milliárdodik ember a Földön. Hát a gyerekekkel végeztünk egy ilyen számítást, hogy mennyi ez a 7 milliárd ember, mert ugye, ha úgy forintba gondoljuk, akkor nem tűnik az olyan soknak, hát pár millió forint, meg pár milliárd forint, hát nem olyan sok az a 7 milliárd talán. És akkor kiszámítottuk, hogy mennyi időbe telne megszámolni nekünk 7 milliárd embert. De hát ugye nehéz kiszámolni, mert az, hogy mennyi ideig tart így elszámolni 7 milliárdig, hát vannak olyan hosszú számok, amit már nem lehet egy másodperc alatt kimondani. Tehát, hogyha végig mondjuk az egész számot, hogy 346 milliárd, tehát érezzük, hogy nem is elég egy másodperc, hogy egy számot kimondjunk. De azt mondtuk a gyerekekkel, hogy jó, akkor vegyük azt, hogy egy másodperc elég, csak így mutatjuk így másodpercenként az embereket, és végig megyünk a 7 milliárd emberen. Hát 220 évbe telne, hogyha másodpercenként egy embert megszámolunk, 220 évünkbe telne megszámolni a Föld lakosságát. És abban nincs alvás, nincs semmi más, csak a számolás. Ilyen borzasztó nagy szám a 7 milliárd. És 7 milliárd emberről Isten gondot visel egyszerre. Ugyanabban a másodpercben ő mind a 7 milliárd emberre oda tud figyelni, mert mind a 7 milliárd embert ő teremtette, és ő tartja életben, mert nem élnénk, hogyha Isten nem tartaná az életünket. Neki ilyen hatalma van. És mi meg időnként úgy elkezdünk kétségeskedni, hogy ránk meg nem tud talán odafigyelni. Talán megtörténik velünk valami olyasmi, amit Isten nem vesz észre? Istennek nincs róla tudomása, hogy milyen veszély fenyeget bennünket, és milyen gondjaink vannak, és milyen problémáink? Néha képesek vagyunk ilyen kétségeskedésbe élni az életünket, hogy hát Isten oda tud figyelni a sok milliárd csillagra, amelyek sok milliárd fényévnyire vannak tőlünk, és úgy egybe tartja az egész világot. Isten odafigyel a 7 milliárd emberre, de talán pont ránk, pont a mi személyünkre talán mégsem tud odafigyelni, és mégis elfeledkezik rólunk. Testvérek, bűn nagyobbnak látni a saját gyengeségünket, mint Isten erejét. Amikor elkezdünk azon kétségeskedni, hogy hát nem biztos, hogy bejutok a mennyországba, hát akkor ez azt jelenti, hogy a saját bűnünket nagyobbnak véljük, mint Isten hatalmát, saját gyengeségünket nagyobbnak véljük Isten erejénél, a saját bűnünket nagyobbnak véljük, mint Isten kegyelmét, Isten szeretetét. Hát ugyanúgy megvan a hitetlenség, a bizalmatlanság a mi életünkben, mint ahogy Izrael életében megvolt. Azért mondom, hogy ez a történet, ez rólunk szól, de szerencsére ennek a történetnek van folytatása, mint ahogy a mi életünknek is, mert a mi Mózesünk, a mi közbenjárunk, maga Jézus Krisztus, aki közbenjár értünk. Három nagyon kedves ige van az Új Szövetségben, ami arról szól, hogy Jézus mindig szüntelenül ebbe a pillanatban is azzal tölti az idejét, hogy értünk, esedezik az Atyánál. Róma 8.34, Pál apostol ezt írja: ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk. Ő szüntelen értünk esedezik most is. Az a Jézus Krisztus, aki meghalt értünk a kereszten, és teljesen odaadta magát azért, hogy eltörölje a mi bűneinket, teljesen odaadta magát azért, hogy bejuttasson a mennyországba. Ő most is értünk esedezik, hogy ne gyötörjön már a bűntudat szüntelenül, és ne kétségeskedjünk már, hanem higgyünk és bízzunk benne. Úgy, kedves testvérem, amikor legközelebb ezt fogod érezni, hogy méltatlan vagy Isten országára, akkor tudd, hogy igazad van, méltatlan vagy Isten országára, de amikor ez a bűntudat gyötör, Jézus abban a pillanatban is érted esedezik, érted könyörög az Atyánál. Nem vagy egyedül, ott van veled, és az ő erős keze meg fog tartani. Zsidó 7.25-ben szintén, ezért üdvözíteni tudja örökre azokat, akik általa járulnak Istenhez, hiszen ő mindenkor él, hogy esedezzék értük. Itt is ez hangsúlyozódik, hogy mindenkor esedezik értünk. És az 1 János 2.1, ha pedig vétkezik valaki, van pártfogunk az Atyánál. Ugye? Pártfogol bennünket az Atyánál. Az igazi Jézus Krisztus, mert ő engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Isten pedig megbocsát újra, és újra, és újra. És hogyha minden nap elköveted ugyanazt a bűnt, de bocsánatot kérsz, nem csak te jársz közbe Istennél saját magadért, hanem abban a pillanatban Jézus Krisztus is közben jár érted. És azért gondoljunk már bele, mennyivel hatalmasabb Jézus Mózesnél. És Mózes, aki ugyanolyan ember volt, mint mi, közben járt Izrael népéért, és Isten azonnal igent mondott. Jó, jó, a te szavadért megbocsátok. Hogyha Isten Mózes közbenjárására mindent megbocsátott a népnek, és azt mondja, jó, beviszlek titeket az országba, akkor gondoljunk bele, hogy mi értünk, nem Mózes jár közbe, bár úgy tűnik, hogyha értünk járna közben Mózes, az is nagyon hatásos lenne, de értünk nem is Mózes jár közben, hanem maga az Isten fia, maga a megváltó Jézus Krisztus, aki meghalt értünk a kereszten, és eltörölte a bűneinket ott a kereszten, aki feltámadt és az élet és a halál ura, és neki adatott minden hatalom. Ő neki éppen te vagy a fontos. Minden hatalom az övé, a sok milliárd csillag, meg a sok milliárd ember, de neki éppen te vagy a fontos, és éppen érted könyörög. És az ő könyörgésére mondana Isten nemet soha. Megfigyeltük, hogy Mózes nem hivatkozik arra, hogy a nép megérdemli a kegyelmet, mert ugye nem érdemli meg. Mózes arra hivatkozik, hogy Istenem, te magadért bocsáss meg, ez a te érdeked. Olyan érdekes ebbe belegondolni, hogy Mózes azt próbálja Istennek megmagyarázni, hogy Istenem, a te érdeked, hogy megbocsáss és beengedj minket oda. Igazat mondott Mózes? Igen. Mert Istennek fáj a legjobban az, hogyha mi elveszünk. Talán jobban fáj neki, mint saját magunknak a tőle való elválasztottságunk. Igen, mert Isten lényéhez hozzátartozik a kegyelem és a szeretet. És ezért fontos neki az, hogy megbocsáthasson nekünk. Ezért fontos neki az, hogy a magáénak tudjon bennünket. Amikor nemet mondasz rá, amikor meghozod azt a döntést, hogy nem akarsz hozzátartozni, az neki fáj a legjobban. János evangéliumában olvassuk ugye azt az igét, hogy a kegyelem és az igazság Jézus Krisztus által jelent meg. Elgondolkoztam azon, hogy tulajdonképpen Isten kegyelme testé lett Jézus Krisztusban. Amikor Jézus Krisztus eljött, pár verssel előbb ott van az, hogy az ige testé lett. Az egész János első fejezetet elolvassuk, akkor megfogalmazhatjuk így is ezt az igazságot, hogy a kegyelem testé lett. Isten igazsága és Isten kegyelme testé lett Jézus Krisztusban. De azért szeretnélek benneteket figyelmeztetni, kedves testvéreim, hogy itt van ez az utolsó vers is. Ez a 23. vers, amit szintén komolyan kell vennünk. Azt mondja Isten, hogy Senki sem látja meg azt azok közül, akik engem megutáltak. Úgy látszik, hogy az a lehetőség azért ott van az ember kezébe, hogy megutálja az Istent. És azt mondja, az a Kánaán országát nem látják meg, akik megutáltak. És egybecseng ez azzal az igével, amit ugye mindig kereszteléskor is el szoktunk mondani, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki pedig nem hisz, elkárhozik. Meg lehet Istent utálni, de lehet hinni benne, lehet bízni benne. És azt mondja Isten, hogy csak ezt veszi figyelembe. A vétkeinkről, a bűneinkről elfeledkezik. A jó téteményeinkkel jobb, ha nem dicsekszünk, mert több a bűnünk, mint amit jót teszünk. De azt mondja Isten, neki azt számít, hogy bízzunk benne, hogy higgyük már el, hogy ő kegyelmes, hogy higgyük már el, hogy ő vár minket az ő országába, hogy higgyük már el, hogy van életünk az élet után. Ezt a bizalmat várja tőlünk Isten, nem mást. Befejezésképpen szeretnék egy történetet felolvasni, ami egybevág mindazzal, amit eddig elmondtam. A történet mottója két ige, Máté 4.17, térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa, és az Abcsel 11.18. Ez szerint hát a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. Indiában a misszionáriusok éveken keresztül fáradoztak azon, hogy a pogányokhoz közel vigyék az evangéliumot. De úttörő munkájuknak kevés gyümölcsét látták. A hallgatók között, akik rendszeresen eljöttek a missziós házba, és anélkül, hogy megtértek volna, ugyanolyan rendszeresen újra eltávoztak, volt egy indiai férfi, aki különösen is nagy figyelemmel hallgatta Isten igéjét, és csendben figyelte a misszionáriusokat. Ez néhány évig így ment. A misszionáriusok számára talány volt ez az ember, és újra meg újra önvizsgálatot tartottak, hogy valamely fel nem ismert bűn által vajon nem ők maguk állnak-e az evangélium munkájának útjába. Egyik nap ez az indiai férfi eljött a missziós házba, és keresztjénné akart lenni, meg akart térni Istenhez és Jézus Krisztushoz. Amikor észrevette a misszionáriusok csodálkozását, ezt mondta: régóta figyellek benneteket, keresztjéneket. Olyan emberek vagytok, mint mi hinduk. Megvannak a magatok hibái és gyengeségei, szokásai és jellemző tulajdonságai, bűnei és kudarcai. De valamiben előnyötök van velünk szemben. Ha hibáztatok és vétkeztetek, akkor ti keresztjének bűnbánatot tarthattok, és Jézus Krisztus megbocsátja vétkeiteket. Ez nekünk, indiaiaknak nincs. Ezért akarok én is keresztjénné lenni. Milyen csodálatosan juttatja kifejezésre ez a pogány indiai férfi a bűnbánat és a megtérés jelentőségét, amikor megállapítja, hogy a keresztjének bűnbánatot gyakorolhatnak. A hangsúly itt a lehetőségen van, mert Isten csak azt kívánja meg tőlünk emberektől, amit valóban meg is tudunk tenni. Ezért szerepel fent a két ige együttesen. A Máté 4.17-ben az Úr bűnbánatra és megtérésre hívja a népet, mert elközelített a mennyek országa. Az Abcsel 11.18-ban azonban a Szentírás kiegészíti ezt azzal, hogy a pogányoknak is adott az Isten megtérést az életre. Amit Isten megkíván az emberektől, azt előre megadja nekik. Soha sem követel Isten olyat tőlünk, amit nem tudunk megtenni. Ezért hallja meg mindenki a Bibliának ezt a csodálatos üzenetét, hogy bűnbánatot gyakorolhat és megtérhet, mert Isten hívja őt, mert a Szentlélek munkálkodik a szívén, mert most van itt a kegyelem ideje. Azért térhetünk meg és kezdhetünk új életet, mert maga az Úr ezt könnyűvé teszi nekünk, és Szent Lelke által segít nekünk ebben. Aki bűnbánatot tart és megtér, az Isten kegyelmében él, mert a bűnbánat kegyelem Istentől, és a megtérésben hittel elfogadjuk Isten teljes kegyelmét. Tehát más dolgunk nincs, mint imádkozni azért, hogy Isten adjon bizalmat, bűnbánatot és bizalmat ő iránta. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, látod a kétségeskedéseinket, a hitetlenkedéseinket. Sokszor azt gondoljuk, hogy nagyobbak az óriások, mint te. Hogy nálunk nagyobbak, az biztos így van. De tiéd minden hatalom menjen és földön. Te biztos, hogy minden óriással meg tudsz küzdeni. És hogyha te vagy a mi oldalunkon, akkor nem kell nekünk félni semmiféle óriástól. Uram, ajándékozz meg bennünket igazi, élő hittel, bűnbánattal is, hogy elforduljunk a bűneinktől, de legfőképpen hittel, bizalommal, hogy el tudjuk végre hinni, hogy te megbocsátasz, hogy te vársz a te országodba, mert mindent elvégeztél a kereszten ezért. És te vagy az élet és a halál ura. Add meg nekünk ezt a hitet. Erősítsd meg bennünk ezt a hitet. Amen.